valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot.
Ő általa, ő vele
és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön
örökké. Amen. Ha Isten Atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó.
A főoltár, az oltárhoz hívjuk szeretettel szent áldozáshoz négy helyen. A kedves testvérek számára a kupola alatt, illetve a főbejárat közelében lesz négy-négy helyen szent áldozásra lehetőség. A bazilika bejáratához közelebb lesz egy áldoztató hely, ahol gluténmentes szentostjával is lehet szent áldozáshoz járulni.
Könyörögjünk, kérve kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket szentségeiddel táplálsz, Krisztus jó illatává lehessünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
Fogadjátok olázatos lélekkel az Úr áldását.
Istenünk, benned remélők oltalmazója, áld meg, üdvözítsd, oltalmazd és kormányozd a te népedet, hogy bűnöktől mentesen és az ellenségtől biztonságban mindvégig kitarthasson szeretetedben Krisztus, a mi Urunk által. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindörökké.
Amen.
Lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretek járjára, Urunk, imádás és sírunk előre, érünk téged a boldogságos szüzene, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetes hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti, aki és szerzetes hivatásokat.
Kedves hallgatóink, nagy csütörtökön krizmaszentelési szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatott be. A zenei szolgálatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Schola Cantorum kórusa végezte. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Bilincsik Márton és Karkus István vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy csütörtök reggelén krizmaszentelést tartottak az Egri Bazilikában, mely alkalommal az egyházmegye lelkipásztorai megújították papi ígéreteiket. A szentmisén nagy számban voltak jelen bérmálkozásra készülő fiatalok is. Ternyák Csaba egri érsek a szentmisek kezdetén hálát adott a jelenlévő fiatalokért, akik a bérmálás szentségének felvételére készülnek, s az őket elkísérő papokért és hitoktatókért is. Szent beszédében a főpásztor arra emlékeztetett, Jézus küldetése ma is folytatódik az egyházban, különösen a papság és az eukarisztia alapításának napján. Kiemelte, hogy a szentségek nem csupán jelképek, hanem olyan hatékony jelek, amelyek által a Szentlélek valóban működik és kegyelmet közvetít a hívek számára. A megáldott szent olajok az egyház életének fontos eszközei. Ternyák érsek hangsúlyozta, a keresztség által minden hívő részesedik Krisztus királyi papságában, ugyanakkor egyesek különleges meghívást kapnak a szolgálati papságra. A bérmálkozásra készülő fiatalokat arra bátorította, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait, és merjenek válaszolni Isten személyes hívására. Hozzáfűzte azt is, a Szentlélek teszi élővé és hatékonyá az egyház életét, és segíti a híveket abban, hogy mindennapjaikban is tanúságot tegyenek hitükről. Ezután a lelkipásztorok megújították papi ígéreteiket, miközben közösen imádkoztak azért, hogy hűséggel, örömmel és kitartással szolgálják az egyház közösségét. Nagy csütörtökön este az utolsó vacsora emlékére a Szent Mise 18 óra 30 perckor kezdődik az Egri Bazilikában, melyet a főpásztor mutat be. Ez előtt 18 órától Jeremiás síralmaira várják a híveket. Míg nagy pénteken 15 órakor kezdődik, az Úr szenvedésének ünneplése ezt 14 óra 30 perctől kezdődő Jeremiás síralmai előzi meg. A húsvéti vigília szertartása feltámadási körmenettel 20 órától lesz nagy szombaton az Egri Bazilikában, míg a húsvét vasárnapi érseki szentmise 10 órától kezdődik. Minden szertartást élőben közvetít a Szent István Rádió is. Sebei szereztek számotokra gyógyulást mottóval. Nagypénteki keresztútra várják az Egri várba a híveket április 3-án. A hagyományokhoz híven az indulás a fájdalmas anyatemplomtól 19 óra 30 perctől lesz. Míg ecséden, szintén nagypénteken délben lesz a 8. élő keresztút a világ békéjéért, a Mindenszentek római katolikus templomtól. Lőrinciben a hagyományos városi keresztutat az idén is nagypénteken tartják. Reggel 7 órakor indul a városi templomnál lévő kereszttől. A nagybőjti időszak kegyelmi alkalmaként kétnapos lelki gyakorlaton vehettek részt a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye fiataljai. A program zárásaként a szentmisét Palánki Ferenc megyés püspök mutatta be, aki homíliájában a központi témához, Assisi Szent Ferenc életpéldájához kapcsolódva szólt a jelenlévőkhöz. A főpásztor homíliájában felidézte saját hivatáskeresésének időszakát, amikor Assisi Szent Ferenc életéről olvasva egy mélyen megérintő gondolattal találkozott. Az Istennel való találkozás útja sokszor nem kiszámítható, hanem a teljes bizalom lépése. A döntés gyakran olyan, mint beleugrani a szakadékba, elengedni saját terveinket, és elfogadni, hogy Isten akarata vezesse életünket. Megkezdte az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatás kifizetésének előkészítését az Európai Bizottság. Hogy fel lehessen gyorsítani az ukrán védelmi beszerzéseket 2026-ban és 2027-ben. Az Európai Unió emellett 1,4 milliárd eurót folyósít Ukrajnának a lefoglalt orosz eszközök kamatából. Végül az időjárásról. Tovább növekszik délfelől a fátyol felhőzet. Többfelé, a most is felhős dunántúli és északi tájakat leszámítva, szűrt napsütésre számíthatunk. Majd egyre több felé képződhet gomoly felhő, így erősen megnövekedhet a felhőzet. Napközben legfeljebb az északi északkeleti határ mentén lehet zápor eső. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagycsütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A jogsegélyben ma is elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A kérdés, lehet-e közös végrendeletet írni több embernek?
Két vagy több személy ugyanabban az okiratban főszabály szerint nem írhat közös végrendeletet. Ez azonban van egyetlen kivétel, és ez is a 2014. április 15-én hatályba lépett új polgári törvénykönyvünk szabályozása szerint, ugyanis kivételes esetben, hogyha házastársak kívánnak közös végrendeletet tenni, akkor ezt megtehetik egyetlen egy okiratban. Ennek különféle alaki kellékei vannak, tehát az egyik írja, ha saját kezüleg készül a végrendelet, a másik pedig a végén tesz egy saját kezüleg írott nyilatkozatot, amellyel elismeri azt, hogy az iménti fentebb a házastársa által írott végrendelet, az az ő saját végrendelete is. Ugyanakkor lehet két tanú által teljes bizonyító erejű magánokirati formába is foglalni ezen végrendelkezést, mindkettő személynek a két tanú jelenlétében alá kell írnia ugyanazon okiratot. Nyilván az egyéb végrendeleti szabályok ezekre is ugyanúgy érvényesek. És a harmadik megoldás, amikor szintén érvényes lehet ez a kivételes végrendelkezési forma, ez pedig az, hogyha közokiratba foglalják. Közokiratba közjegyző foglalhatja a végrendeletet, ha együtt teszik a közjegyző előtt ezt a végrendeletet, hogy kifejezetten közös végrendeletet kívánnak tenni, és ilyen formán készül el közokiratba, akkor az is érvényes lesz ez a végrendelet.
Érdemes-e házastársaknak közös végrendeletet írni?
Én nem tanácsolom. Van némi előnye is, tehát az új PTK megadja a lehetőséget, hogy a házastársak közös végrendeletet tegyenek, és lehetnek olyan okok, lehetnek olyan körülmények, amikor ezt adott esetben indokoltá teheti. Például egy olyan eset, amikor nincsen egyik félnek sem leszármazója, és elméletileg a túlélő házastárs hozzátartozói rokonsága örökölne a törvényes öröklési rend szerint mindent. Ilyenkor meg lehet azt csinálni, hogy közös végrendeletben rendelkeznek arról, hogy egyébként milyen arányban, hogyan és miként, függetlenül attól, hogy az egyik fél hamarabb halálozik el, és egyébként a törvényes öröklési rend szerint akkor a túlélő házastárs örökölne mindent, majd az ő halálát követően pedig csak az ő rokonsága, az ő hozzátartozója törvényes öröklési rend szerint. Lehet egy olyan közös végrendeletet tenni, hogy kijelölik azokat egyik és másiknak is akár a kedvenc, vagy legközelebb álló lélekben, vagy személyében, szimpátia alapján a legközelebb álló rokonát, akit kiválogatják, hogy az én családomból ő legyen, a te családodból pedig ő legyen, vagy akár egyikből kettőt, másikból hármat, tehát teljesen szabadon tudnak rendelkezni, és ezen rendelkezés alapján akkor utána ez köti a felet.
Milyen buktatói lehetnek a házastársak által írt közös végrendeletnek?
Pont a buktatói azok, amelyek szerintem túlnyomó többségben vannak. Nagyon lényeges dolog, hogy egy közösen megírt végrendeletet utána az egyik fél nem változtathatja meg. És az a fő problematikája is, vagy nehézség, ami egyik oldalról garancia, másik oldalról viszont nehézség, hogy megváltozik mondjuk jelentős mértékben az az élethelyzet, amiben az készült, az a végrendelet. Mondok egy konkrét példát. A házastársaknak egyetlen egy lakásuk van, megtakarításuk kevés. És kitalálják azt, hogy egyiknek az unoköccse, másiknak az unokahúga örököljön. És elhalálozik az egyik házastárs. A másik fél számára pedig ez az ingatlan le lesz kötve. Még azt sem tudja megtenni a végrendelt fényében, hogy elmegy és egy idősek otthonába befizessen az ingatlanból. Nem tudja felbontani már ezt, nem tudja megváltoztatni. A túlélő házastársat ezt teljes mértékben köti. Ezért én más módszert és más javaslatot teszek általában azoknak, akik engem megkeresnek azzal, hogy házastársak szeretnének. A korábbi PTK is megengedte azt, hogy egyidejűleg tegyenek külön-külön egymástól függetlenül is végrendeletet, amelyel egyébként ezek a kívánt célok elérhetőek, ugyanakkor nem köti meg őket. Itt az a kérdés, hogy a házastársak megbíznak-e egymásban. Mert hogyha külön-külön teszik meg a végrendeletet, nyilván egymás végrendeletéről tudva, és ugyanúgy megteheti mindkét házastárs, hogy ugyanazokat, akár a házastársuk hozzátartozóját is megnevezi a saját végrendeletében örökösnek, mint egyébként amit tennének, hogy akkor ugyanúgy külön-külön megírt végrendelet is betöltheti ezt a funkciót, csak az a mozgástér megmarad, hogy később ezt meg tudja változtatni, hogyha az élethelyzet úgy megváltozik. Akkor érdemes csupán közös végrendeletet tenni, hogyha azért nem olyan 100%-os az egyetértés a felek között, nem olyan 100%-os az egymásban való bizalom, hogy valóban utóbb a túlélő házastárs, majd a saját hamarabb elhalálozott házastárs rokonait nem fogja kihagyni belőle. Hogyha megvan a bizalom, teljes az egyetértés, hogy egyébként hosszú évtizedek óta együtt élnek, és hogy mindkét oldalról vannak olyan hozzátartozók, akiket szeretnének, mert méltónak találják, hogy kiemeljék a törvényes öröklési rendből és juttassanak számukra, akkor én praktikusabbnak tartom, hogyha a végrendeletüket külön-külön okiratba foglalják, hiszen akkor a közös végrendelet általi kötöttség nincsen, és megmarad ugyanakkor az a szabadság, hogyha később szükségessé válik, akkor a túlélő házastársat nem köti oly mértékben, akkor már csak a tisztesség és a becsület köti, hogy nyilván ne olyan irányba változtassa meg a végrendeletet, hogy az elhunyt házastársának a rokonait kihagyja, hanem hogyha tényleg egy olyan szükséghelyzet állna elő, mint amilyen példát mondtam, hogy beszeretne menni egy idősek otthonába, ahol mondjuk egy nagyobb összeget kéne befizetni ahhoz, hogy egy kiemeltebb körülmények között tudja az élete utolsó magányos éveit élni, hogy akkor hozzá tudjon nyúlni a közös vagyonukhoz.
A jogsegély elmúlt adásaiban a cselekvőképesség általános szabályaival és az ezzel kapcsolatos jogi szabályozással ismerkedtünk meg. Ma elsőként a korlátozottan cselekvőképes kiskorúak által megtehető jognyilatkozatokkal folytatjuk, melyek a mindennapi élet azon szokásos ügyletei, ahol a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy önállóan eljárhat.
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. Ez azt teszi lehetővé, hogy egy 14. életévéd betöltött kiskorú és érvényesen végezhessen kisebb bevásárlásokat, köthessen egyszerűbb ügyleteket. Ahhoz, hogy ezt az érintett személy megtehesse, két konjunktív, vagyis kettő együttes feltételnek kell megfelelnie. Egyrészt a mindennapi élet szokásos szükségletei körébe tartozónak kell lennie, másrészt pedig kisebb jelentőségűnek. Az, hogy mi minősül a mindennapi élet szokásos szükségleteinek, illetve ezzel összefüggésben kisebb jelentőségű szerződésnek, az érintett gyermek családi körülményeitől, vagyoni viszonyaitól és személyes szükségleteitől is függ, ezek mérlegelésével dönthető el. Általában azért elmondható, hogy egy buszjegy, egy üdítő, egy szendvics megvásárlása alapvetően hozzátartozik ehhez a mindennapi életben tömegesen előforduló kisebb jelentőségű szerződés kategóriájához, azonban egy mobiltelefon vagy egy iPad vásárlása már általában nem tartozik ehhez a körhöz. Nyilvánvalóan ahhoz is igazodik, hogy milyen nagyságrendű szabad felhasználású zseppénz biztosít a törvényes képviselet, tehát ellátó szülő a gyermekének. Pár dolgot itt azért még kiemelnék. Ugyan a jog azt mondja ki, hogy 14. életévet betöltött személynek kell lenni ahhoz, hogy kisebb jelentőségű ügyletet elvégezzen. Én a magam gyermekkorából is emlékszem, hogy még 14 év alatt is volt, hogy bementem a boltba és vásároltam. És nyilván senki nem támadta meg, hogy hoppá, itt most egy olyan életkorú cselekvőképességében teljes mértékben korlátozott személy kötött jogügyletet, amely érvénytelen volna. Tehát azért az élet gyakorlata az egy picit az elmélettől eltér. A mértékek vonatkozásában, most nem akarok óramárkát mondani, de van olyan óramárka, hogy egy gépjármű, egy új gépjármű árát is meghaladó legyen egy óra. Nyilván egy egyszerű kis óra megvétele az megköthető egy 14 éves személy vonatkozásában, de hát amikor több milliót vagy akár 10 milliót is meghaladó értéket kell kifizetni egy karóráért, láthatjuk, hogy azért arra már semmilyen körülmények között nem lehet azt mondani, hogy egy szokásos mértékű jogügyletről beszélhetnénk. És itt van a buszjegy kérdése is. Amikor egy gyermek saját maga közlekedik és megy az iskolájába, ahova például tömegközlekedési eszközt igénybe kell vennie, hát azért mókás volna, hogyha otthon felejtette a bérletét, és nem vehetne egy buszjegyet azért, hogy szabályszerűen felszállhasson a buszhoz. Tehát az én megítélésem szerint egy picikét az életszerű gyakorlat az elméletet túlhaladja. Az én megítélésem az, hogy egy 10 éves, vagy egy már egy iskoláskorú gyermek, akit a szülei elengednek arra, hogy egyedül elmenjen az iskolájába, meg hazajöjjön, abban az esetben én azt gondolom, hogy senki nem fogja utóbb azt mondani, hogy ugyan még nincsen sem korlátozottan cselekvőképes korban sem, tehát 14 év alatt, amikor teljes mértékben hiányzik a megfelelő cselekvőképessége az ügyletek lebonyolításához, de senki nem fogja azt mondani, hogy ez egy érvénytelen jogügylet volt, még hogyha egyébként az imént ismertetett jogi megfogalmazások, jogi kategóriák, jogi elvárások, jogi szabályok alapján ez nem volna érvényes jogügylet. Hiszen ha most belegondolunk, egy buszjegy megvásárlása ma már oly csekély mértékű jogügylet, mint egy gombócfagyi. Hol volna az a fagylaltárus, aki azt mondaná a strandon, hogy na kisfiam, mutasd meg, hogy betöltötted-e a 14. életévedet vagy sem, mert akkor szolgállak ki téged csak egy gombócfagyira, mert akkor bizony te már korlátozottan cselekvőképes fiatalkorú vagy, és a jogügylet szempontjából alkalmas vevői pozícióban lévő személynek minősülsz, megvan a szükséges jogképességed ahhoz, és cselekvőképességed is a szükséges mértékben, hogy megvásárolj magadnak egy gombóc fagyit. Most nyilván ezek viccesnek tűnnek, és direkt azért is mondtam el, mert a szokásos mértékű jogügyletek alatti, az én megítélésem szerint alattinak minősülhető, de nincs ilyen jogi kategória, de egy szokásos mértéken aluli kategóriának nevezhető egy buszjegy megvásárlása, vagy ha bemegy valaki egy 12 éves gyermek és egy kiflit vesz. Ezek azok az életből adott példák, amelyek egy picikét ezeket a szabályokat, ami a cselekvőképességet, a korlátozottan cselekvőképességet, vagy a cselekvőképességében teljes mértékben korlátozott régi definícióval, cselekvőképesség hiányában lévő, tehát teljes mértékben, mondjuk úgy, hogy cselekvőképtelen személyek vonatkozásában is, bizonyos jogügyletekre nem lehet azt mondani mégsem, hogy azok érvénytelenek vagy semmisek lennének.
Milyen mértékben rendelkezhet a korlátozottan cselekvőképes kiskorú a munkával szerzett jövedelmével?
Mindenekelőtt fontos rögzíteni, hogy a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi első törvény értelmében a 16. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy is létesíthet munkaviszonyt. Ez egyébként korábban már a 14. életévet betöltötteknél is volt erre mód. Most pillanatnyilag ez a szabály, a 16. életévüket betöltött személyek létesíthetnek jogviszonyt, munkajogviszonyt. Szintén itt szabályozza a munkatörvénykönyve azt az esetet is, hogy ettől eltérően munkavállaló lehet az iskolai szünet alatt az a 15. életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. A munkájával szerzett keresményével munkabér vagy egyéb bérjellegű juttatás, azonban a korlátozottan cselekvőképes kiskorú teljesen önállóan rendelkezik, sőt annak erejéig akár kötelezettséget, például kezességet is vállalhat. A korlátozott felelősségvállás ebben az esetben azt jelenti, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a keresményén túli összegért nem vállalhat felelősséget. Ehhez kapcsolódik ugyanakkor a PTK családjogi könyvének egyik szabálya is, amely szerint, ha a gyermeknek szabad rendelkezés alatt álló saját keresménye van, és a szülői háztartásban él, akkor a szülő igényelheti, hogy a háztartás költségeihez megfelelő mértékben járuljon hozzá. Például lehet olyan eset, hogy egy gyermek színészről van szó, vagy esetleg egy 18. életévet be nem töltött fiatal rockzenészről, aki akár milliókat is keresett. Ugye ezzel a keresményével ő szabadon rendelkezhet. Na de, ha a szülei minimálbérből élnek, akkor elvárható-e az a szülőktől, hogy olyan milliómos a gyerekük, mert nagyon sokat keres, mondjuk, ők meg alig bírják kifizetni a számlákat is, mert szegényen élnek. Itt erről beszéltem, hogy az ilyen jellegű esetekben most nyilván egy ilyen nagyon szélsőséges példát hoztam, hogy ilyen esetekben előfordulhat az is, hogy bizony a gyermek, a kiskorú, a fiatalkorú, 18. életévét be nem töltött személy is, azt lehet neki mondani, és ez morálisan teljesen elfogadható ilyen esetekben, hogy van megfelelő jövedelme, akkor ugyan már a családi létfenntartáshoz is adott esetben valamennyivel járuljon hozzá. Általában a szülők ezt nem szokták kérni, de ez a lehetőség ez adott. És azt hiszem, hogy egyébként igazságos is. Tehát, hogyha egy olyan mértékű jövedelme van egy gyermeknek, ami ezt indokolja. De mondok más példát is. Az informatika terén ma már egyre fiatalabbak is kitalálnak olyan programokat, számítógépes programokat, amikkel adott esetben egy átlagos jövedelmet is meghaladó mértékben kereshetnek fiatalok. Például nekem itt van az unokatestvérem, aki általános iskolás korában már programokat írt, számítógépes programokat, akkor még Commodore 64-es volt, stb. És már akkor írt különféle programokat. Tehát bizonyos olyan képességgel rendelkező fiatal, akinek megvan a saját adottsága ahhoz, hogy egyébként számottevő jövedelemre tegyen szert, és egyébként a szüleinek a helyzete pedig adott esetben olyanok, akkor ez teljes mértékben elvárható, hogy igenis a gyermek járuljon hozzá a családnak a költségeihez. Nyilvánvaló módon kell azt is nézni, hogy a gyermeknek a jövedelme ez egy folyamatos jövedelem, vagy egy egyszeri jövedelem, vagy pedig ha egyszeri jövedelem is, de egy rendkívüli módon kiugró jövedelem, mert mondjuk egy gyermek színészként egy olyan filmben szerepelt, ami utána nagyon befutott, utána más filmekbe is hívják. Most nem akarok így sok példába belemenni, de például itt volt a Harry Potter című film. Hát nyilván ott a gyermek szereplők is rendkívül sok pénzt kereshettek annak a filmnek, annak a film több részének a leforgatásával. Tehát igenis vannak olyan helyzetek, amikor adott esetben az illő és üdvös, hogy elvárható legyen tőle, hogy igenis járulj, tessék hozzájárulni a családnak a kiadásaihoz.
Mit értünk a kizárólag előnyt jelentő szerződés megkötése alatt?
A korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy által megtehető jognyilatkozatok negyedik csoportjába azok a jognyilatkozatok tartoznak, amellyel a kiskorú kizárólag előnyt szerez. Az előnyszerzés alapvetően az ajándékozási szerződés útján elérhető, vagy egyéb ingyenes juttatással, például haszonkölcsön formájában. A törvény ezzel lehetővé teszi azt, hogy a kiskorú megajándékozottként a részére adott ajándékot önállóan elfogadja, hiszen ez részére kötelezettséggel, teherrel nem jár. Ennél a pontnál azonban a kiskorú szerződési szabadságának van egy korlátja, amelyet a törvény megfogalmaz. A PTK második könyvének 12-es szakasza harmadik bekezdése ugyanis a korábbi PTK rendelkezésével egyezően kimondja a törvényes képviselő a gyermeknek ígért vagy adott ajándékot a gyámhatóság jóváhagyásával visszautasíthatja. A PTK elismeri, hogy a gyermeknek ingyenesen juttatott vagyon a kiskorú fejlődésére hátrányos lehet, ezért lehetővé teszi az ajándék visszautasítását. Mivel azonban a visszautasítás által a kiskorú jelentős vagyoni előnytől eshet el, a szülő visszautasító jognyilatkozatának érvényességéhez gyámhatósági jóváhagyás szükséges. Természetesen előfordulhat olyan helyzet is, hogy a gyámhatóság nem ítéli károsnak a kiskorú szempontjából a neki ígért ajándékot. Ebben az esetben rendelkezhet úgy, hogy a törvényes képviselő visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jóvá. Ha a gyámhatóság a törvényes képviselő visszautasító nyilatkozatát nem hagyja jóvá, a határozat a törvényes képviselő elfogadó nyilatkozatát pótolja. Ki szeretném még azt is emelni ennél a kérdéskörnél, hogy előfordulhatnak bizonyos érdekellentétek is. Tehát lehetséges, az a személy, az a törvényes képviselő valamiféle érdekellentétben áll a saját gyermekével is például. Mondok egy konkrét esetet. Hogyha a nagyszülő akar ajándékozni nagyobb vagyoni elemet, mondjuk az unokájának, és vissza akarná utasítani a szülő, nyilván miért tenni meg a visszautasítást? Azért, mert amit ajándékot odaad mondjuk a nagyszülő a gyermekének, azzal csökkenti az ő potenciális örökségét. Tehát előfordulhat könnyen, hogy ilyen szoros kötelékekben, szoros legközelebbi hozzátartozók között is kialakulhat egyfajta érdekellentét. Most nyilván itt szerepe van a gyámhivatalnak, hogy vizsgálja, hogy most az valóban érdekében áll, vagy nem áll érdekében, és nyilvánvaló módon, ugye, amire itt utalást tettem, hogyha a szülővel ellentétben a gyámhivatal úgy állapítja meg, hogy ez az adott ajándék már pedig nem áll érdekellentétben, nem káros vagy érdekében áll a kiskorúnak, hogy igenis azt fogadja, akkor el kell fogadni. Egyébként határhelyzetet jelentenek azok a vagyoni elemek, amivel mondjuk nagyon sokat kellene foglalkozni, nagyon komoly kötelezettségek lehetnek, mondjuk egy kisebb földdarabba, mert nem szabad parlagon hagyni. Kötelezettség van a parlagfűírtás vonatkozásában. Ezek már úgy elgondolkoztató, hogy ha ez a föld egyébként a kiskorú lakóhelyétől távol van, aminek a megközelítése, a jogszabály feltételek betartása igen nehézkessé válik. Másrészt nincs olyan reális egyéb hasznosítása annak a földdarabnak, hogy azt egy mezőgazdaságot végző, vagy mezőgazdasági termelő tevékenységet végző személy számára bérbeadná, amiből lehetne valamilyen bevétele a gyermeknek. Ebben az esetben el kell gondolkodni azon, hogy vajon egy csekély mértékű és csekély értékű földdel igazából előnye származik a gyermeknek, vagy sem. Mert mondjuk 200 kilométert kell érte utaznia, és nincsen rá megfelelő jövedelme a gyermeknek, akkor hogy fogja megoldani azt, hogy ott a parlagfű problémát megoldja? Tehát olyan kötelezettséget is jelenthet, vagy hordozhat magában adott esetben egy ajándék, ami alapján igenis a gyámhivatalnak fontos szerepe lehet.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes